Jöjj, szent élek Isten, buzogj fel, életadó forrás, és kérünk, hogy tedd meg a legnagyobb csodát, hogy szívünknek kemény zárai is fölnyíljanak, ha közeledik a mi Urunk Jézus Krisztus. Amen. A János írása szerinti evangélium 20. részéből szeretném olvasni nektek azt az igét, amelynek Isten lelke segítségével hirdetni kívánom nektek az ő öröm üzenetét, a 19. verstől a 23. versig terjedő szakaszt olvasom. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt a középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, vasárnapot ünneplő gyülekezet! Azt gondolom, lefekvés előtt a minden családban van egy fontos rituálé, de akkor is, hogyha egyedül élünk, ezt meg kell tennünk, ez pedig az ajtóknak a bezárása. Nagy kapu, kis kapu, bejárati ajtó, kertre nyíló, udvarra nyíló ajtó. Persze mindez általában jellegzetesen férfi feladat, és ez nekünk jól is esik, hogy van valami felelősségteljes és megnyugtató abban, ahogy kattan a zár, jó ezt hallani, klatty, klatty, kattan a zár, és elmondhatjuk, hogy tettem valami konkrét, kézzel fogható dolgot a családom biztonságáért, most már nyugodtan alhatunk. Nem csak külső záraink vannak persze, hanem vannak belsők is. És saját biztonságunk érdekében ezeket is fontos működtetnünk. Ezen a téren azonban már nem lehetünk mindig olyan biztosak és olyan nyugodtak, hogy jól forog a zár a kezünk alatt. Sokszor sajnáljuk, hogy megnyitottuk. És sokszor sajnáljuk, hogy nem tudtunk megnyílni. Talán egymás mellett éltünk, milyen sokáig és milyen nehezen tudtunk megnyílni, milyen kár. Barátok előtt, vagy gyülekezeti tagok előtt, testvérek előtt. Sajnáljuk, amikor ilyen lelki zárkózottság van bennünk. Vagy, hogyha azt tapasztaljuk, hogy mindenütt ez a forduló zár hangja hallatszódik. Amikor kollégiumban laktunk, volt egy idős bácsi, egy lelkipásztor bácsi, Isten nyugosztalja, akit azért hoztak a teológiára, hogy beszélgessen a teológusokkal, de tudtuk, hogy ha beül a szobánkba, akkor két óránál alább nem adja. Ezért, amikor meghallottuk a hangját, az egész folyosón is sorba lehetett hallani a zárakat, hogyan zárultak be a folyosón. Hát sokszor persze ez egy szomorú élmény, amikor közeledünk és halljuk, hogy fordulnak a zárak. Persze sajnos így az történik, hogy sokszor még a nappalból is sikerül éjszakát csinálunk, és az este, az éjszaka lesz a mi lelki állapotunk. Ebben az állapotban jön Jézus is, így olvastuk, hogy aznap, amikor beesteledett, a hét első napján. A nap fölkeltének a napja lenne az a feltámadásnak a napja, de itt még ebben a közösségben, abban a gyülekezetben sötét van. A zárkózottságnak az oka minden esetben, ahogyan a tanítványok esetében is, az a félelem. Woody Allennek van egy mondása, ami jól kifejezi az első keresztényeknek a lelki állapotát, de akár a mai egyházunknak a lelki állapotát is. Ezt mondta így magáról: a sötétben félek, nappal gyanakszom. Akik először olvashatták ezt az evangéliumot, a János evangéliumát, azok az Efézusban élő keresztények lehettek minden bizonnyal, akik nagyon komoly politikai elutasításban, nagy nyomás alatt élték az életüket. A gyanakvásnak mindig is, és azóta is van köze a politikához, és lehet hatással rá a politikai helyzet. Itt is olvassuk, konkrét oka is volt annak, hogy féltek, amit akár az első tanítványokra értünk, akár az efezoszi tanítványokra, akár minden idők tanítványaira, mindig lehet valami ok, ami gyanakvást ébreszt, akár egymással szemben is, és félelmet gerjeszt. A húsvét utáni gyülekezet, ez a kis maroknyi hívő közösség egy nyilvánvaló önellentmondásban élt. Krisztus kijött a sírból, a bomba biztos zár, a kő el van hengerítve a bejárat elől, Krisztus szabad, és szabadon munkálkodik ebben a világban, a gyülekezet ezzel szembe be van zárkozva. Annyit azért feltételezhetünk, hogy ha vannak is hiányzók ebben a gyülekezetben, de akik jelen vannak, ennyit írjunk a javukra, hogy mégiscsak keresték egymás társaságát, szeretetben vannak jelen. Hát ez is sokat elmond a mi helyzetünkről. Sokszor kapunk kritikát, hogy nem vagyunk elég nyitottak, vagy félünk kilépni a világba, vagy az egyház nagyon is megszokta, hogy a templom falai között éli az életét, de azért, ha szétnézünk, csak van kér hálát adnunk. Milyen jó, hogy együtt vagyunk. Milyen jó, hogy körülvesznek minket szeretett kapcsolatok. És ezért soha ne felejtsünk el hálásak lenni. De a nagy kérdése ennek az igének az, hogy hogyan találhatunk ki, akár az egyéni, akár a közösségi zárkózottságunkból. Erre két választ találtam az igében. Az első az így hangzik, úgy tudunk kilépni ebből az állapotból, ha a bizalmatlan, zárkózott közösségünk a feltámadottal való istentiszteleti közösségé változik. Ha a mi istentiszteletünk valóban a feltámadottal való közösség és istentisztelet. És második pedig, amit az igénk mond, akkor tudunk kilépni ebbe a világba, hogyha erre határozott fölhatalmazásunk is van, hogy Krisztust képviselő papok legyünk ezen az Isten tiszteleten is, és akkor is, amikor kilépünk a templom falai közül. Két békesség néktek köszön és fémjelzi azt a két mozzanatot, amin át kell mennünk. Az első az, hogy egyáltalán beengedjük a föltámadott Krisztust magunk közé. Az első békesség az, amit a föltámadott mond, békesség nektek, ez egy beköszönő békesség. A nyugtalan szívű tanítványoknak békét hozó békesség, a másik békesség pedig egy kiküldő békesség. Azt mondja, hogy békesség nektek, és ezzel a békességgel menjetek ki a világba. Tulajdonképpen a mi Isten tiszteletünk is így indul, békességet kívánunk, kegyelem néktek és békesség, és a végén mindig a lelkipásztor azt mondja, áldás, békesség. Az Isten áldásával, az ő felhatalmazásával menjetek ki a világban, és vigyétek az én békességemet. De először el kell jutnunk oda, hogy a mi Isten tiszteletünk az a föltámadottal való közösségben zajló Isten tisztelet legyen. Mert mindannyian jövünk valahonnan, ami még távol van a föltámadásnak a valóságából. Valamilyen hiányérzetből, zavarodottságból, betegségből, elégedetlenségből, félelemből, vagy éppen csak érthetetlen, de nagyon is megszokott zárkózottságból. Mindannyian barlangokból jövünk elő. De az köszönt minket, aki maga is egy barlangból, a sík barlangból lép ki, aki nagyon is tudja, hogy mennyire sírballanggá tud változni az emberi élet. Különbség az, hogy ő már előttünk jár. Az egyházkerület székházában, a Rádai kollégiumban működik egy Biblia múzeum, egy ilyen interaktív Biblia kiállítás, ami nem csak azért jó, mert érdekes dolgokat meg lehet tudni a Bibliáról, hanem azért is, mert át lehet élni a nagy bibliai történetet, a Bibliának a nagy drámáját. Az egyik megdöbbentő állomás a feltámadásé. Már tudjuk, hogy megtörtént a kereszt, tudjuk, hogy hol tartunk a történetben, és látunk egy ilyen kis barlangszerű valamit, és azt is tudjuk, hogy akkor most ez a feltámadás következik, ezért kíváncsian benézünk a kialakított barlang sírba, és azt várnánk, amikor benézünk, hogy ott látjuk majd az összegöngyölt lepedőket, vagy egy angyalt, de nem, hanem amikor bebújunk, akkor egy szép tavaszi zöld mező képe tárul elénk, és ebből rájövünk, hogy nem befele megyünk a sírbarlangba, hanem éppen onnan jövünk ki. Látjuk az új életnek a szépségét, de át kell élnünk, hogy tulajdonképpen eddig a halál állapotában voltunk. Amikor megjelenik közöttünk a föltámadott, hiszen minden vasárnap erről szól, ezért van a hét első napján a keresztény Isten tisztelet, akkor mindig ő köszönt bennünket. És mindig a szűkösségből lépünk a tágasságba. aki köszönt bennünket, és azt mondja, békesség nektek, az új világnak a sálomját, békéjét hozza el nekünk, az Istennek a tágas világát, és erre újra és újra szükségünk van. És az a nagy kérdés, hogy eljussunk, hogy tisztázzuk, hogy mi az a barlang, amiből jövünk. Mi az, ami beszorít téged? Mi az, ami a te bezárt szobád? Mi az, ami szorongat? Mi az, ami olyan kicsivé tette a világodat, pedig egyszer olyan nagy volt? Sérelem. Hogy egyre több ajtót zárnak be, és fordul a zár, amikor közeledsz, vagy te is egyre többször fordítod a zárat, amikor közelednek hozzád? Vagy ítélkezés? Mi az, ami magányossá tett? Mi az, ami miatt a Tamás útját választod olykor, és el se jössz a gyülekezetbe? Jézus ismeri ezeket a barlangokat, és azt mondja neked, békesség neked. És amikor így tesz, akkor örömet hoz. A találkozás örömét. És az mondja ezt, akinek ezt elhihetjük, aki maga tudja, milyen az beszorítva lenni, de aki maga sem akart sokáig ilyen beszorítva lenni, de vállalta, ezt éltünk, aki ismeri a mi sebeinket, és aki meg is mutatja az ő sebeit az övéinek, de egyúttal, és éppen ez a találkozásnak a nagy lehetősége, hogy vele tudunk találkozni, de egyúttal ő hozza a reménységet, és azt mondja, hogy ez is a tiéd, és hozza az örömet, és ez is a tiéd, és kinyitja az Isten világát számodra. A második békesség, a békesség néktek, amikor ezt másodszor mondja Jézus, ez a kiküldésre utal. Ebben van egyfajta felhatalmazás. Mondja is, ahogyan az Atya küldött engem, én is úgy küldelek el titeket. Méltósággal. Jézus Krisztus az Atya képmása, ahogyan a Kolossé levél mondja, az örökké való Istennek a képmása, görögül ejkonja képe, amit elhozott számunkra, és amikor bennünket fölhatalmaz, akkor arra szólít föl, hogy legyünk mi ennek a megújult Isten képviseletnek a megbízottjai. Mert ezt jelenti papnak lenni, ezt jelenti a Krisztus felkenetésének a részese lenni, ahogy mondjuk ilyen kátés nyelvezettel, de ezt jelenti ebben a méltóságban részesülni, hogy hordozzuk az Isten képét ebben a világban. Megújított Isten képviseletet jelent a világban. A reformátusok ugye arról híresek, hogy nem szeretik a képeket, de arról kevés szót ejtünk, hogy a képeknek mi magunknak kell lennünk a templomban is, meg aztán a világban is. Mert Jézus azt mondja, hogy nem csak beszélned kell róla, nem csak azt mondja, hogy hirdesd a bűnbocsánatot, hanem azt mondja, hogy te magad légy, aki viszed a bűnbocsánatot, te magad bocsáss meg. Nem azt mondja a tanítványoknak, hirdessétek a bűnök bocsánatát, hanem azt mondja nekik, bocsássatok meg. És lehetőségként még ott van a meg nem bocsátás is. És ha úgy döntesz, akkor az a másik, az fogoly marad. Ez elég ijesztően hangzik, és tulajdonképpen ez a megbízatás elég nehéznek is hangzik. Ha van hálátlan téma, amiről én magam is nem nagyon szeretek prédikálni, az a megbocsátás. Mert annyira érintve vagyunk benne. Olyan könnyen vissza lehet ezt fordítani. Mert olyan sok sebet adtunk és kaptunk. De Jézus azt mondja, ő realista, azt mondja, igen, ez vár az ajtón kívül is, meg néha belül is. Vannak konfliktusok, vannak sérelmek. Éppen ezért egy gyógyír van csak, az a megbocsátás. Aztán azt is gondoljuk időnként, hogy elég nagy bajban van az Isten ügye, hogyha a mi megbocsátásunkon múlik annak a terjedése. Hát mit mondhatunk erre? Hát egyrészt azt gondolom fontos újra hangsúlyozni az ahogyant. Ahogyan Jézus az Atya nevében megbocsátott. És ez az ahogyan, ez azt is jelenti, hogy ez már megelőzi a mi megbocsátásunkat. Mi megbocsátásunkat mindig megelőzi a Krisztusnak a megbocsátása. És az, ahogy amilyen egyértelműséggel ő ezt végezte ezen a földön. Jézus nem arról volt híres, hogy visszatartotta volna bárkitől a bűnbocsánatnak a kegyelmét, hanem olyan egészen szélesre tárta a kezét, és még azoknak is ajánlotta, és még azokért is imádkozott, akik őt megvetették, kicsúfolták, és gyűlölték. A megbocsátás Krisztus miatt egy egyértelmű pozitív üzenet a világ számára. És Jézus felől nem is lehet kétségünk, hogy bárkit is ki akarna zárni ebből. Tehát egy kicsit talán meg is nyugodhatunk, hogy nem annyira mi dolgunk a megbocsátásnak a visszatartása. Másrészt érdemes tenni egy próbát az elengedésre, akár gondolatban, ha még az nem is megy, hogy oda menni valakihez, csak úgy gondolatban. Bocsássunk meg valakinek. És amikor valakinek megbocsátunk, akkor maga ez a szó is erre utal, hogy elengedni. Szabadon engedünk egy rabot. Ahogy egy Louis Médesz nevű lelkész mondja, amikor valakinek megbocsátottál, egy foglyot elengedtél, és amikor ránéztél a fogoly arcára, ráismertél végül is, hogy az te magad vagy. A kérdés tehát mindig az, hogy a mi világunk mennyire szűkös, vagy mennyire tágas. Bezárkózunk-e néhány hetes, éves, vagy évszázados félelembe, vagy azoktól való félelembe, hogy sérelmek fognak majd bennünket érni, vagy kinyílnak az ajtók. Egyszer egy teológiai tanár elmesélte, aki missziológiával foglalkozott, hogy egy nemzetközi társaságot hívott össze, egy konferenciát tartottak nekik, és esténként meghívta őket a saját házába ilyen esti áhítatra. És ezek között voltak nagyon szigorú holland reformátusok, és volt közötte egy belga misszionárus, aki katolikus volt, és Afrikába volt misszionárius. Ez a szigorú holland református még soha életében nem ment be katolikus templomba, de nem is imádkozott katolikusra, és őszintén szóval nem is vágyott rá. És néhány este után, amikor úgy együtt voltak, azt föltette a kérdést, mert már nagyon piszkálta őt, ennek a belga katolikus misszionárisnak, azt mondja, ide figyelj! Én azt látom, hogy te szereted az Úr Jézust. Nem tudom, hogy lehet, de úgy néz ki, hogy így van. Azt is látom, hogy úgy imádkozol, hogy abból kiderül, hogy neked élő hited van. Hát ezt is elfogadom. Sőt, még azt is mondanom kell, hiszen látom, hogy az életedet oda áldoztad Jézusnak, hogy te ezt tényleg komolyan veszed, és talán sokkal komolyabban, mint akár én vagy mások az én egyházamból. De nem úgy van az, hogy ti imádjátok, vagy legalábbis imádkoztok a szentekhez, és Mária közbenjárását kéritek? Hát hogy van ez akkor? És erre a misszionárius azt mondta neki, hogy nézd, én Afrikában voltam misszionárius. Ott megtanultam azt, hogy miért alakult ez ki Európában a római katolikus kereszténységben ez a szokás, hogy kérjük közbenjáróknak a segítségét. Afrikában megtanultam, hogy a törzsfőnökhöz nem lehet csak úgy oda menni, hanem mindig kell kérni egy közbenjárót, vagy az anyukáját, vagy valakit, aki közel áll hozzá, hogy figyelj csak, én nem merek oda menni, de te biztos mersz neki szólni. És aztán az Istent is csak így tudják elképzelni, hogy kellenek, akik bizalmasan közbenjárnak, értünk. De azt szeretném neked mondani, ha te református vagy, hogy neked megadatott az, hogy te közvetlenül járulhatsz a kegyelem trónjához, hogy akkor ne piszkáld ezzel a katolikusokat, hanem mondd el nekik, hogy ez micsoda kiváltság. Mondd el nekik, hogy ez milyen öröm. Legyen egy pozitív üzenetet feléjük, és ne az ítélkezés. Azt gondolom, hogy amire Jézus kér bennünket, az egy pozitív üzenet, amit vinnünk kell, magunkba kell hordoznunk, ezt a megbékéltséget, és ezt a megbocsátást. Hogyan lesz még tágas a mi világunk? Egy Szilágyi Sándor nevű erdélyi református lelkész azok közé tartozott, aki hát ilyen szent őrültnek nevezhetnénk a Ceausescu időkben, például azért imádkozott, hogy bárcsak a börtönben lévő politikai foglyoknak tudná vinni az evangéliumot. Ez egy akkoriban könnyen teljesíthető kérés volt, hamar bekerült ő is a börtönbe, és ott nagyszerű embereknek hirdethette az evangéliumot, és lehettek nap mint nap ima közösségben. De aztán, amikor kikerült onnan a börtönből, akkor rendszeresen zaklatta őt a szekuritáte, és az egyik tiszt, aki rendszeresen házkutatást végzett, vagy kihallgatásokra berángatta, jött vele szembe az utcán. És ő aznap reggel azt olvasta az igében, a római levélben, hogy a világi elöljárókat tisztelni kell, hiszen ők az Isten szolgái a ti javatokra. És amikor először megpillantotta ezt az embert, át akart menni a túlsó oldalra, de aztán eszébe jutott ez az ige. És eszébe jutott, hogy tényleg, ez az Isten szolgálja az ő javára. Így hát oda ment hozzá széles mosolyal, nagy öleléssel, és azt mondta, hogy de jó, hogy látom, mert szeretném elmondani magának, hogy milyen hálás vagyok. Mert a maga zaklatásának köszönhetően ilyen erős és szoros a kapcsolatom az Úr Jézussal, és annyira élő. Úgyhogy szeretném ezt magának megköszönni. Nyilván, hogy ez egy kifordított világban, egy nagyon kifordított viselkedésnek tűnik, de tulajdonképpen maga az a világ volt abszurd és kifordított, amely nem ismerte a kegyelmet, pedig csak az menthette meg. De papnak lenni ezt jelenti, hogy olyan helyzetekben is, amikor beszorul a világ, kinyitni az ajtót. Erre kaptuk a kulcsok hatalmát, hogy amikor minden be van szorítva körülöttünk, akkor is nyissuk ki. A mi dolgunk persze talán az lenne először, hogy itt a gyülekezeten belül megfogjuk egymás kezét minden gyanakvás és harag nélkül, és őszinte hálával azt mondjuk egymásnak, testvér. És persze ez is nehéz. És persze ennek is annak kell lennie. Nehéznek is kell lennie. És amikor ilyeneket mondok, akkor biztos úgy érzed, hogy lenyom ez az üzenet, és nem fölemel. És ha így érzed, jól érzed. Mert nem lehet úgy beszélni a megbocsátásról, hogy ne beszélnék az ehhez szükséges erőről. Óriási hiba lenne nem beszélni itt a Szentlélekről. Mert mielőtt Jézus ezt a megbízatást adja a tanítványuknak, rájuk lehel. És a Szent Lelket adja nekik. Húsvét és pünkösd között vagyunk. Húsvét és pünkösd között legyen ez a vágyunk, és ez az imádság egyre hangosabb bennünk. Jézus Krisztus, lehelj ránk, hogy a papjaid lehessünk, hogy a képmásaid lehessünk. Van még egy dolog az igében, amit nem érintettünk, pontosabban Jézus Krisztus nem érint, és szó szerint nem érint, és ez a zár és a kilincs. Ő a bezárt ajtón keresztül jött, és nem is olvassuk, hogy ő nyitotta volna ki az árakat, sem akkor, amikor megjelenik, sem később. És ez azt üzeni nekünk, hogy ez a mozdulat, ez ránk vár. Ezt csak mi tudjuk megtenni. Ránk vár, hogy Krisztus leheletére, inspirációjára kinyissunk egy zárat. Hogy amikor átmennénk az út egyik oldaláról, akkor mégiscsak visszatérjünk. Krisztus inspirációján múlik annak, hogy legyünk egymásnak vendégei és vendéglátói. Hogy kezdjünk el beszélgetni a másikkal, a világgal, hogy verjük le az ítélkezés zárját, hogy végre tágas világba érkezzünk, mert a papoknak ez a dolga, hogy ennek a beszorult világnak az ajtait kinyitják, ezért kapták Krisztustól a kulcsot, a kulcsok hatalmát. És tudjuk majd egyértelműen képviselni a megbocsátást, mint a fenséges Isten papjai a világban. Isten adjon nekünk Szent Lelket, és mondja ma nekünk is, kétszer is, békesség néktek. Amen.